Kedves hallgatóink! A következőkben Viski András, József Attila díjas erdélyi magyar író, drámaíróval, Megöltem az anyámat című drámájáról, Prontvai Vera beszélget.
Viski András Megöltem az anyámat című drámája egy, a Maros-Ludasi Árvaházban nevelkedő lány történetét dolgozza fel. Viski András író, drámaíróval a Megöltem az anyámat című darabjáról beszélgettünk.
A Megöltem az anyámat című darabod is egy traumatikus történet átírása, feldolgozása. Mi volt a kiinduló pontod, amikor megírtad ezt a drámát?
A főhős, ő ugyanis egy valóságos személy. Ez volt az első olyan drámám, amit egy jól körülhatárolható és felépülő valós történet alapján írtam meg. Megismertem egy lányt, aki különböző romániai erdélyi árvaházakban nőtt fel. Úgy ismertem meg, hogy 89 után mindjárt az egyik nővérem egy árvaházat alapított, és ez a lány ott kötött ki. Sokszor táboroztam én magam is vele, és egyszer csak kiderült számomra, hogy milyen erős ez a történet, és mennyire közel áll hozzám, hogy valakinek nincs története, vagy töredékes az a története, amivel rendelkezik. A Bernadettnek, a főhősnek egyáltalán nem volt története, ő maga épített fel önmagának egy elbeszélést, és elbeszélések hiány mi identitás nélküliek vagyunk. És egyszer, amikor Amerikában jártam, Melissa Hawkins, akit most Melissa Lorennek hívnak, színésznő, felkért arra, hogy írjak egy darabot neki, ami közelebbről szól az ő életéről, minek utána ő már a Júliát jól ismerte és játszotta. Sőt, hát hosszú éveken át műsoron tartotta. És egy kocsiban ültünk, éppen Chicagóba mentünk, talán Rockfordból vagy DeKalbból, és ránéztem a karjára, ilyen forró kánikula volt, és a felső karján vágásokat fedeztem fel, és rákérdeztem, hogy mi az, és ő azt mondta, hogy olvassam ki a vágásokat. És kiderült, hogy a pain szó, a fájdalom szó van belevágva a karjaiba. És a másik dolog, ami kiderült, azt már én magam is tudtam róla, hogy őt a barátai, meg színésztársai Gypsy Girl-nek hívják, cigánylánynak hívják. Ez azért volt így, nem tudom, hogy ma már így van-e, vagy ma még így van-e, mert örmény származású, és kreol bőrű a barátaihoz mérten. És akkor fölmerült bennem Bernadettnek a története. Hazajöttem, leültem vele, rögzítettem ezt a hanganyagot, majd lemásoltam, és várakoztam arra, hogy megszólaljon bennem költészetként, és megírtam a darabot.
Hogyan szólal ez meg valakiben költészetként ez a történet? Ugye a Mire való a színház című tanulmánykötetetben ott írott, hogy a test költészete és a nyelv költészete ez a színházban összefügg, de hogyan és miként?
Ennek a darabnak a megszületés esetében ez úgy függ össze, hogy megvártam azt a pillanatot, mikor Bernadett története teljesen az enyém lesz, és teljesen áthatja az én tapasztalatom, az övét, de hát az ő tapasztalatát én a magam mélységében csak a saját tapasztalataimon keresztül tudom átélni. Szóval én nem hiszek a dokumentarista attitűdbe, csak nagyon korlátozottan hiszek benne. Én nem hiszem azt, hogy elmondhatjuk mások történetét átélhető módon, anélkül, hogy mi át ne éltünk volna, és meg ne találtuk volna azt a nyelvi formát, vagy azt a dramaturgiát hozzá, ami leginkább a saját tapasztalatunkat ennek az új történetnek a tükrében közvetíteni tudná. Ezért is nagyon gyakran, legalábbis számomra, az úgynevezett dokumentarista színháznak a történetei unalmasak, mert kívül rekedek belőle, hiszen éppen ezt az átélés vagy átélhetőség mozzanatát spórolják ki nagyon gyakran belőle. Na most az én esetemben az átélése ennek a tapasztalati világnak, tehát ezt sem tudjuk, félig cigány származású lánynak a története. Nyilván nyelvi eseményé is kell, hogy váljon bennem, ahhoz, hogy megfogalmazhatóvá és megragadhatóvá legyen. Ugye, mert a nyelvi eseményé válás az egy tapasztalat, egy testi tapasztalat nyilvánossá válásának a mozzanata. Tehát akkor érzi az ember, vagy az író, és ebben nagyon nagy munkája van mindig, hogy ez hordoz magában egy univerzális elemet. Tehát ez mások számára is nyilvánossá tud lenni, és átélhetővé tud lenni. Ez a nyilvánosság válás eseménye, és én itt igenis a költészetet tartom megfelelő hordozónak. A költészet a hordozó rakétája egy ilyen élményanyagnak, és a költészet tudja ebbe a köztestérbe elhelyezni valakinek a történetét. Minden történet banális, mondja Eszterházy Péter a Harmonia Célestisben, hogyha a történetet nem tudjuk nagyon specifikussá tenni, és közölhetővé ugyanakkor.
A Megöltem az anyámat cím, az elég riasztó.
Valóban az, ez a történet is olyan helyzetbe hozott engem, hogyha nem állítok ellenébe valamit, akkor a szentimentalizmus kísértését nem tudom legyűrni. Legalábbis ezt éreztem, hogy valamilyen értelemben szembe kell mennem ennek a történetnek az elképesztő komplexitásával, és azzal, hogy bennem a történet költészetté vált, egyszer s mint elkezdtem hiányolni benne a vért. Úgy éreztem, hogy én elárulom ezt a fiatal lányt, hogyha nem tudom közvetíteni ennek a történetnek a testi valóját, húsát, elképesztő véres természetét, a gyermeknek a szenvedését benne. Arra jutottam, hogy persze a beszélgetésen győztek meg efelől, hogy ez a lány, amikor én megismertem, akkor már 18 éves elmúlt, tulajdonképpen a felnőtté válás és önmaga elfogadásának az elképesztő drámájával küzd. Tehát tulajdonképpen neki meg kell ölnie az édesanyját rituálisan, ki kell űznie önmagából, mert számára az egy feldolgozhatatlan tény, és hát abból a árvaházból több hasonló esetet ismertem, hogy az anya taszítja el őt, és taszította el őt. Én ott az árvaházamban, nyilván egy pszichológusnak ez magától értetődő, ismertem fel azt, hogy az anya elvesztése, vagy az eltaszítottság az anya részéről egy gyermek esetében sokkal-sokkal feldolgozhatatlanabb, mint az apáé. Ez nagyon mélyen át tudtam élni, mert több hasonló történetben volt része, megismertem egy Gyöngyi nevű lányt, aki nagyon-nagyon sokat járt hozzánk, hosszú napokat, hétvégéket és heteket töltött velünk, és nagyon megszerettük őt. Ő is egy cigánylány, és amikor Kolozsváron játszották ezt a darabomat, és kérdeztük tőle, hogy Gyöngye, jössz-e velünk színházba, és azt mondja, hogy persze, megyek, nagyon-nagyon-nagyon szerett a színházba, mélyen megérítette, és kérdezte, hogy mi a címe a darabnak, és mondtam, hogy megöltem az anyámat. Most is magam előtt látom a gesztusát, ahogy azt mondja, hogy az jó, az biztos, hogy jó. És akkor megint mélyen át kellett élnem ezt, hogy én ugyan félárván éltem hosszú éveken át, meg kitelepítésben, de az anyám mellett. És ebben is van valami plusz, azt hiszem, és valami nagyon sajátos megajándékozottság. Miközben nagyon hiányoltam az apát.
Tehát ebben a darabban egy rituális gyilkosság történik. Hogyan?
Tulajdonképpen erre a szertartás formára épül fel a darab, és a rituális gyilkosság úgy történik benne, hogy a darab két szereplője, mert Bernadette a szereplője, és egy másik kisfiú, aki ő maga is az árvaházban él, és aki semmit nem tud a saját múltjáról, az anyjáról, vagy az apjáról. Nos, ez a két gyermek kitalál egy játékot, egy önvédelmi játékot, hogy hogyan rekesszék ki az életükből a számukra veszélyes felnőtteket, akikről úgy gondolják, hogy agresszorai az ő életüknek. És kitalálják a kővé változtatás játékát. Ezt egy szertartás keretén belül viszik véghez. Ez azt jelenti, hogy hátat fordítanak a felnőttnek, és azt kimondják teljes szívükkel, teljes lelkükkel, minden erejükkel, akkora erővel, mint egy diófa, kimondják azt, hogy soha. Attól kezdve az a felnőtt megszűnik létezni számukra. Ami azt jelenti, hogy ugyanott él az ő közelükben nevelők, meg mindenféle jótevő figurák, akik tulajdonképpen egyre inkább tönkreteszik az életüket, de érzelemmentesen tudnak viszonyulni hozzájuk, azokhoz a felnőttekhez. Amikor viszont Bernadette felnő, és eldönti, hogy megpróbálja a saját történetét fölépíteni, és találkozik az édesanyjával, akkor az számára egy olyan traumatikus találkozás, hogy felnőttként rájön arra, hogy ő csak úgy fogja tudni a saját életet élni, ha leválik az édesanyjáról, és saját életét fogadja el így a maga különösségében, a maga magányában. Tehát tulajdonképpen én ezt mondtam neki a magánbeszélgetéseink során, hogy számomra ő olyan, mint egy angyal ebben a magányosságában, hogy senkije nincs és nincs története, akinek senkije nincsen, annak a története az maga Isten, hogy folyamatosan figyelmeztet engem arra, és folyamatosan figyelmezteti a maga környezetét arra, hogy elképesztő leleményességgel tudjuk gyermekek életét tönkretenni, és gyermekek életét feláldozni a magunk környezetében. És amikor Bernadette ezt fölismeri, ez nyilván nem az ő polgári neve, hanem a főhősként ez a neve, akkor végigcsinálja ezt a szertartást, hogy hátat fordít az anyjának, és azt mondja, hogy soha. És ebben a pillanatban meg tud bocsátani az anyját. Ebben a pillanatban felismeri azt, az anyja mindjárt azonnal kővé változik, mint a felnőttek, akikre kimondják ezt, hogy soha a gyermeket. Az anyja is kővé változik. Ő felemel egy követ, és azt látja, hogy az anya nem volt gonosz ember sohasem, hanem egy elképesztően kiszolgáltatott és szenvedő ember volt. Bernadett így vált felnőtté, hogy el tudta fogadni az anyja szenvedését is. Emlékszem ezekre a beszélgetésekre, és a rituális gyilkosság tulajdonképpen az anyát is hozzásegítette ahhoz, hogy ne valamiféle új függőség jöjjön létre közte és a megtalált lánya között, akiért egyébként soha nem érdeklődött. És ez Bernadett számára ez egy feldolgozhatatlan hát traumát okozott. Egy olyan, most már ugye egy saját életét élő és nagyon jól élő nőről van szó, akinek tele van a lelke varatokkal.
Részlet a Megöltem az anyámat című színdarabból, mely Albert Csilla és Dimény Áron előadásában került bemutatásra a Kolozsvári Állami Magyar Színházban 2011. januárjában.
Aki belép a soha országába, aki csak a soha határvonalára lép, az nincs. Nincs illata a bőrének. Szavai nem jutnak át ahhoz, aki nem a soha országában él. Nem hallod, amit mond. Nem érzed, ha megérint. Nem tartozik hozzá. Tökéletesen nincs. Nem mozgat meg benned semmit. Ugyanolyan, mint a többi ember. Itt van, jön, megy, éli az életét. Pontosan úgy, mint a többi ember. Különbségek nélkül. Azt hiszi, hozzá beszél. Azt hiszi, összeköt a vér. Azt hiszi, van valami közöttök egymáshoz, de nem. Nincs. Belépett a soha országába, és minden érvényét veszítette.
Van még egy motívum ebben a darabban, ez pedig a csipesz nyelv motívuma.
Csipeszre úgy talál rá Bernadett, hogy őt éppen büntetik abban a zárvaházban, ahol vannak, és arra lesz figyelmes, hogy csipeszt úgy büntetik meg, hogy egy függöny csipeszt, egy fém függöny csipeszt tesznek a nyelvére. Akkor felépül benne egy szolidaritási szeretetérzés csipesz irányába. Gyakorlatilag csipesz az ő angyalává változik a darabban. Nem csak őrző angyalává, hanem egy olyan angyalá, aki őt vezeti folyamatosan az önmagához vezető úton. Ezen a nagyon-nagyon keskeny út, ez egy rém keskeny út mindenki számára. Egyébként minél keskenyebb, annál boldogabban tud rátalálni önmagára valaki. És csipesz megtanítja őt a csipesz nyelvre. Ez egy olyan nyelv, amit úgy beszélnek ők, hogy közben rajtuk van, a nyelvükön van ez a cápafogazatú fémcsipesz. És csipesz megmagyarázza neki, hogy a fémcsipesszel jól lehet járni, mert nincs éjségérzése, ami egy nagyon nagy ajándék, hiszen a 80-as évek kommunista Romániájában vagyunk, ahol, és amikor alig kapnak enni ezek a árva gyermekek, és ezért fejlődtek vissza, és mint intellektuálisan, mint érzelmileg többek között ezért is, hogy nem fejlődhettek normálisan. Szörnyű történetekről van tudomásunk. És csipesz meggyőzi Bernadettet arról, hogy Isten is csipesz nyelven beszél. Tehát, hogy a mennyország nyelve az a csipesz. De a csipesz valamit hallhatotta a mennyországról, lehetett valami Isten képe, de ő csak úgy tudja elképzelni Istent, mint árvát, hiszen Istennek sincs se apja, se anyja. A legmélyebb solidaritást, vagy inkább azt mondanám, a legmélyebb biztonságot Isten közelében érzi. Mert szóba áll vele, és érti a nyelvét. Ezt a nyelvet viszont ők maguk alakítják ki önmaguknak, sőt, Csipesz meg is tanítja a mi atyánkot Bernadettnek, de Csipesz nyelven. Ettől kezdve Bernadett csak Csipesz nyelven tudja elmondani mi atyánkot, tehát ezen a legbelsőbb nyelven, ami az angyalok nyelve, és ami Isten nyelve, és amin Isten ért bennünket, és Csipesz meg van győződve arról, hogy amin Isten érti őt.
Hogyha így végig gondoljuk a darabjaidat, akár a tanítványokat, akár a pornót, akár a visszaszületést, vagy ugye a Megöltem az anyámat című darabot, akkor azt elmondhatjuk, hogy mindegyik egy-egy szertartás formára épül.
Nagyon hamar megérintett engem a szertartás színház. Nem csak a kitelepítéskor, amikor egy görögkatolikus kitelepített pap barakjába jártunk misére. Ez egy román nyelvű mise volt, amit én sokáig nem értettem, tehát számra a mise kizárólag az angyalok nyelvén szólalt meg. És hát a barokba berendezett kápolna rendkívül szegényes volt, és rendkívül igazi. Azt hiszem, hogyha ilyen templomokban járnak most is Isten tiszteletekre, más volna a kereszténységnek a hitélete. De utána meg az apám Isten tiszteletei voltak nagyon fontosak számomra, azok a szertartások, amelyek azt mutatták nekem, hogy a kötött szöveg azok sohasem ugyanazok. Azok mindig új jelentéssel ruházódnak föl valami miatt. És a legújabb felfedezésem, ami tulajdonképpen azt hiszem mindenestől premier, megtaláltam a lehetséges forrását ennek a barokk dramaturgia képzetemnek. Filológiai pontossággal el tudom ezt mondani. Én magam is ennek az eufóriájában élek most tulajdonképpen. És most felolvasom ezt a mondatot, amely mondatot én 1977-ben olvastam először. És ez így hangzik, hogy számomra a színjátszás se nem alakítás, se nem hatás, hanem egy olyanféle börtön, falakkal körülzárt magány, ahol az ember végtelen csöndben és türelemmel tapogatózva, ahogy a vakok olvasnak, kikeresi azt a pillanatot, ami először betű, majd végül talán szertartás. A színház, mint börtön, ez ebben a szó összetételben Pilinszkinél fordul elő először, és ez a beszélgetések Sheryl Sandon könyvében van a mostani kiadás 9. oldalán. Én ezt a könyvet olvastam a megjelenésekor, meg is volt nekem egyébként az első kiadás a könyvnek, és nagyon sokszor elolvastam a könyvet, ebből ugyanis nagyon keveset értettem meg, de teljesen biztos voltam abban, hogy ez az a könyv az, ami érdekel engem, és valószínű a színház összefüggésében, és valószínű, hogy ez a könyv vezetett el tulajdonképpen a színházhoz. Ezt a könyvet Körösi P. Józseftől kaptam, nagyváradi költőtől, aki most Magyarországon él, és most is úgy tekintek rá, mint aki nagyon mélyen befolyásolta finoman és észrevétlenül azt, hogy hol kötöttem ki tulajdonképpen végül. A szertartást tehát ehhez az élményhez kötöm én, hogy a test megkettőződésének az élményéhez kötöm, hogy a börtönben élő ember, és ez a kondíció humana, tehát a börtönben élő ember, akik vagyunk, az pusztító szertartások és kényszeres szertartások révén kettőzi meg a testét, és próbál élni a börtönön kívül. Egyébként ezt a mondatot nem régen találtam meg szinte pont ugyanígy, hogy a börtönben élő embernek az élményvilága börtönön kívül van, és emiatt a börtönön kívül él. Ezt egy fogoly szereplő mondja Viski Ábelnek Mesék a zárkából című tüneményesen szép dokumentum filmjében, ami nagyon-nagyon mélyen megérintett. Engem én még láttam egy ilyen nyersvágott állapotban, és alig éltem túl ennek a filmnek a pontosságát. Tehát a szertartásosság, a ritualizáltság az az életünknek az alapformája. Vagy biztonságot ad nekünk a mindennapi életünket tekintve, a biztonságélménnyel ruház fel, például a kapcsolatainkban, vagy pedig kihelyez bennünket a saját életünkből egy virtuális életbe. Az is tulajdonképpen segít abban, hogy éljünk, hogy túléljük a saját börtönünket, de így épül fel az életünk, hogy próbáljuk túlélni a saját börtöneinket, és a saját haláltáborainkat, és a saját munkatáborainkat, mindannyian munkatáborokban élünk tulajdonképpen.
A Bernadette nevű főhős ebben a darabban, ő ugye kilépett a saját börtönéből azáltal, hogy rituálisan megölte az édesanyját, de megtalálta-e vajon ebben a gyilkosságban az Istennel való kapcsolatot?
A darabnak ez nem tárgya már, a darab eddig tart, a megbocsátásig tart. A megbocsátás lehetősége nélkül önmagunkat nem tudjuk elfogadni, mert a megbocsátásban nem csak a másiknak bocsátunk meg, hanem önmagunknak is bocsátunk meg. És erre nagyon is ki vagyunk éhezve, ki vagyunk ennek szolgáltatva. Ugye van az a mondat a magyar nyelvben, hogy nem tudok megbocsátani önmagamnak. Pedig meg kellene tudni, mert ha nem tudom megbocsátani önmagamnak, egy hibás énképről beszél, az énképnek nem része a gyarló ember. A helyes énképnek része kell, hogy legyen a gyarló ember, és mikor megbocsátunk önmagunknak, ennek a gyarló embernek bocsátunk meg, ami nem azt jelenti, hogy felmentjük önmagunkat, ennél sokkal többet jelent, hanem megbocsátjuk önmagunkat, elfogadjuk önmagunkban a gyarló embert, és a megváltásra való szorultságunkat éljük át, vagy ismerjük fel újra és újra. Nos, darab főhőse eddig jut el, a megbocsátásig jut el, és a megbocsátás szertartását viszi véghez, sőt, hát biztatja őt az angyal, a csipesz, aki akkor már nem él, de megszólal benne, hogy végig kell járnia ezt az utat. Amiről Bernadette akkor még nem tudja, hogy ez a megbocsátás útja, és az édesanyjának az édesanyja elfogadásának az útja. De miután végigjárta, felismeri ezt, hogy az édesanyja és a maga életének, ennek a szörnyű életnek az elfogadás is benne van. Ez a lehető legnehezebb ezt elfogadni, de ebben számára ott van az esélye, hogy úgy éljen a világban, mint egy jel. Ugye? Ami egy profétai attitűd teológiai értelemben. A proféták élnek jelekként a világban. Ők isteni jelek. Nem csak a szó általi, vagy a verbális kinyilatkoztatásban jelek, nem csak abban, amit mondanak, hanem abban is, ahogyan élnek, és ahogyan a szemünk előtt vannak, és ahogyan megkerülhetetlenné teszik számunkra az önmagunkba tekintést, az önreflexiót.
Hány helyen mutatták be ezt az előadást?
Ezt az előadást bemutatták több nyelven is, francia nyelven, angol nyelven, román nyelven. Most készül róla egy nagyon izgalmas előadás Budapesten, ez már folyamatban van, amelyet egy nagyon frissen alapított Szerb Antal színház hát álmodott meg önmagának. Egy Bogdán Árpád nevű filmrendező, roma filmrendező rendezi az előadást, és nagyon izgalmas az, amit kitalált, mert el fog jönni Kolozsvára a híres pataréti cigánytelepre, és ott is filmezni fog. Tehát az ő elképzelése szerint az előadásnak van egy erős film változata, és Bernadett tulajdonképpen a filmben megjelenő önmagával viszi békhez ezt a szertartást. Tehát, ha jól értettem, az előadás sokkal erősebben fog koncentrálni Bernadett átváltozására.
Viski András író, drámaíróval a Megöltem az anyámat című darabjáról beszélgettünk.
Az előzőekben Viski András, József Attila díjas erdélyi magyar író, drámaíróval Megöltem az anyámat című drámájáról Prontvai Vera beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!